Dicsérte séka Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A héten volt, ha jól tudom, tegnap előtt a víz világnapja. Hát, ha belegondolunk, hogy mi lubickolhatunk itt a mindenféle forrásvizekben, főképpen Budapesten, de Magyarországon is, mások pedig szomjan halnak, akkor bizony figyelnünk kell arra, hogyan használjuk a vizet. És imádkoznunk kell, mint ahogyan most is fogjuk tenni, mindazokért, akiket a szomi halál veszélyeztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Most egy kis ismétlés következik, hogy miről is beszéltünk egy hete. Szűz Mária királynő. Na, ez a méltóság megilleti őt már az Isten anyasága miatt is, noha igazán nincs önálló hatalma, mert minden hatalom Szent fiáé, Jézus Krisztusé. De mint az örök uralkodó édesanyja, a király miatt neki is kijár a királynői cím. Hatalma viszont a közben járói hatalom, és ezt bőségesen használja. A vinattal akarták kimondatni dogmaként ezt a tényt, hogy Szűz Mária az egyház anyja. Hát ahogyan nagyboldogasszony dogmáját kimondták, úgy reménykedtek sokan abban, hogy majd a II. Vatikáni zsinat hoz egy ilyen határozatot, és aztán ennek nyomán a Szent Atya majd beveszi a dogmák sorába. Ez nem történt meg, viszont az egyházról szóló konstitúcióban bőségesen beszél a 8. fejezet magáról a szűzanyáról, és a szűzanyáról, mint az egyház anyjáról. Na és azt se felejtsük el, hogy Szent II. János Pál pápa a Loretói litániát is kiegészítette, és belevette azt, hogy egyházunk anyja. Kétségünk tehát nem lehet afelől, hogy az egyház ezt komolyan gondolja. Minden esetre a 20. század teológiájának, tehát a múlt század teológiájának egyik jellemzője, amint erről már a század elején Romano Guardini is írt, az egyház felé fordulás. Na, ennek aztán a kibontakozása az ökumenista mozgalom. Minden esetre kezdik felfedezni az egyház értékét, és megnövekszik az egyház társadalmi értéke is. Ez nem csak a megbecsülést jelenti, hanem hát ha gondolunk az elmúlt század rettenetes viharaira, akkor azt is tudnunk kell, hogy a gyűlöletet is jelenti, tehát az egyházban fő ellenséget látott mind a két totalitárius hatalom. Az egyház a század szélsőséges politikai irányzatai ellen lépett föl, természetes, hogy ezek aztán támadták az egyházat, szerették volna elpusztítani. Egyiknek sem sikerült. A másik jellemző a szűzanyakultuszának föllendülése az elmúlt században. Ezt a kettőt foglalta össze aztán a II. Vatikáni zsinat az egyházról szóló konstitúció végén a 8. fejezetben. Ilyen módon tehát a tanítóhivatal megerősítette azt az ősi elvet, Szűz Mária az egyházban tekintendő, vizsgálandó és az egyház Szűz Máriában látható. Hát már Szent Ágoston beszél arról, hogy a megváltó édesanyja az egész egyháznak is édesanyja. És egy roppant logikus következtetést mutat be Szent Ágoston, hogy ez bizonyítsa. Nem csak a keresztül elhangzott rendelkezés alapján, hanem azért is, mert amikor a Szent Szűz Jézust, a megváltót méhében foganta, akkor ezzel minket, megváltottakat is a szívében fogant. Hát hiszen mi Jézus Krisztus miatt vagyunk, tudunk lenni keresztények. Ha tehát Jézus Krisztusnak az élete Szűz Máriától való, akkor átvitt értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy a mi életünk, kegyelmi életünk, egyházi életünk is Szűz Máriától való. Vagyis joggal tekintünk úgy a szűzanyára, és kötelességünk is úgy tekinteni, mint égi édesanyánkra. Nem csak a pártfogása miatt, valami megtisztelő címként, hanem mert ez a valóság, ez a teljes igazság. A megváltó fogantatásának pillanata az új szövetség népének fogantatása is. Tehát attól kezdve lehet új szövetségről beszélni, hogy az Isten fia emberré lett, földünkre lépett, közénk jött. Erre utal egyébként az az ősi párhuzam is, illetve ellentét is, amit Éva és a második Éva, vagyis Szűz Mária között már szinte kezdettől fogva nem csak felfedeznek, hanem hangoztatnak és föl is használnak. Tehát Szűz Mária az egyház anyja. Így Szent Ambrus ezt már kifejezetten tanítja, hogy Szűz Mária az egyház antitípusa. Nem prototípus első, hanem antitípus, vagyis utóképe, az Szűz anya az egyháznak. Ennek igazi szentírási gyökere a Jelenések könyvében található. Mindenki által ismerős a nagy jel, egy asszony, akinek fején 12 csillagból korona, láb alatt a hold és nap veszi körül. Na hát ő az a nagy jel, és ez a nagy jel egyaránt vonatkozik magára az egyházra is, amit a sátán, a gonosz lélek folyton üldöz, és magára a Szűz anyára is. Őt ugyan üldözni nem tudja, de mindenféleképpen ellentétben áll, itt valósul meg, amit az Úristen mondott a teremtés után a bűnbeeséskor a sátánnak. Erről már Szent Ireneusz, aztán Szent Justinus, Szent Hippolytus. Fogva arról, hogy ha nem is így kifejezetten mondják, hogy Szűz Mária az egyház anyja, de hogy Szűz Mária és az egyház között igen komoly összefüggés van, ez nem lehetett kétséges. Thank you. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik a Mária Rádiót segítik imádságaikkal és adományaikkal. Imádságaikkal, hogy jól tudjunk szólni, és az eljusson az emberek szívéhez, tehát hatékonyan. Itt nem másról van szó, mint a Szentlélek működéséről. És köszönjük az anyagi segítséget is, mert hiszen emiatt tud megszólalni a Mária Rádió. És most különösen is azokat szeretném bíztatni a segítségre, akik adóbevallást adnak vagy készítetnek. Szíveskedjenek egy csapással két legyet ütni, de komolyra fordítva a szót, a rendelkezés megtételével az első egyház, az első 1%-ot az egyház javára, és a második 1%-ot a Mária Rádió javára rendelni. Akkor is, még ha nulla az összege az adózásuknak, ugyanis az arány számít, amikor ezeket összeszámolják, és ennek arányában osztják szét azt a bizonyos pénzt az egyházak között, illetve a javasolt és támogatott intézmények között. Tehát nagyon fontos lenne a Mária Rádió számára is az az 1%, mint ahogyan a katolikus egyháznak is. Kérjük, hogy vállalják ezt a kevés csekékek is fáradtságot, hogy rendelkeznek erről az 1-1%-ról. És nagyon megköszönjük, hogyha ezzel a kitüntető figyelemmel a Mária Rádiót segítik. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, a szíveskedjék a 061-373-06-01-es telefonszámot tárcsázni, és akkor ott felvilágosítást kaphat. Akinek pedig hittani kérdése lenne, hittani és kérdés, azt pedig szíveskedjék a 061-374-09-04-es telefonszámot tárcsázni, és akkor el fog jutni hozzám. Én pedig igyekszem megválaszolni a kérdést. Köszönöm szépen előre is. Hát akkor most kérem szépen visszatérünk Szűz Máriához, aki az egyház édesanyja. Az egyház az Úr Jézus által alapított közösség, az üdvösség elnyerésére és Isten megdicsőítésére. Szent Pál apostol szerint mi Krisztus testét alkotjuk, titokzatos testét. Mi, akik az egyház tagjai vagyunk. Az egyház nem érthető Krisztus nélkül. Ugyanakkor az is igaz, hogy Krisztus sem érthető az egyház nélkül. Vagyis Jézus Krisztus azért jött közénk, hogy megváltson minket, a megváltottakat egybegyűjtse. Ezt jelenti az egyház. Na de hiába van egyház Jézus Krisztus nélkül, olyan nincs. Nem véletlen, hogy még a hétköznapi szóhasználatban sem szokták medánokat, sem a zsidókat, sem a buddhistákat, sem egyebeket egyháznak nevezni, már aki ért a dolgokhoz legalábbis egy kicsikét. Az egyház tehát mindenféleképpen Jézus Krisztusból fakad, és Jézus Krisztushoz tartozik. Ilyen módon tehát magához, a szűzanyához is, mert a szűzanya is elválaszthatatlan magától Jézus Krisztustól. Vagyis az egyház ilyen módon szűzanyától is elválaszthatatlan. De van egy másik megközelítés is, megint csak Szent Pál szavai szerint. Ugye ez a titokzatos test a Római Levél 12. fejezetében található röviden, aztán később is szól erről. A Krisztus jegyese, ez pedig a II. Korintusi Levél 11. fejezetének elején található. Tehát minket eljegyzett Jézus Krisztus magának, ez pedig azt a bensőséges szeretet viszonyt akarja kifejezni, amivel Isten irántunk, megváltottak iránt van. Ne felejtsük, hogy ez a hasonlat már az Ószövetségben is bőségesen előfordul, igaz, ott inkább negatív formában, amikor a népet, amely bálványimádásba süllyed, paráznasággal, házasságtöréssel vádolják a proféták. És ez mindvégig a zsidók történelmét végig kíséri, tehát a bálványokról már Mózes is úgy beszél, vagy Mózesnek az Úristen, hogy ne paráználkodjatok a bálványokkal. Tehát itt a házastársi bensőséges szeretet, éppen ezért mondja aztán Szent Pál, ugye, hogy én a házasságról beszélve, hogy én ezt Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom, ezt a bensőséges kapcsolatot. Tehát mi Jézus Krisztus jegyesei vagyunk, akik az egyház tagjai vagyunk, ilyen módon tehát különleges szeretetét élvezzük. Mindenkit szeret, akit megteremtett természetesen, tehát a megkereszteleteleneket is szereti, de akik meg vannak keresztelve, azokat még különlegesebb módon. Nos tehát, ha ezek mellé oda tesszük, amit már korábban megállapítottunk, Krisztusról nem lehet beszélni Szűz Mária nélkül, és Szűz Máriáról nem lehet beszélni Krisztus nélkül, most pedig az egyházról nem lehet beszélni Krisztus nélkül, és a Krisztusról sem lehet beszélni az egyház nélkül, akkor ebből kijön, hogy Szűz Máriáról nem lehet beszélni az egyház nélkül, és az egyházról nem lehet beszélni Szűz Mária nélkül. Tehát szorosan összefügg Szűz Mária és az egyház, éppen azért, mert ő Jézus Krisztus anyja, és ilyen módon magának az egyháznak is anyja. Tehát igen mély kapcsolat van Mária és az egyház között. Ezt a kapcsolatot kinyilatkoztatta és megerősítette az Úr Jézus a keresztről elhangzó szavaival. Asszony, nézd a fiad, nézd anyád. Tehát itt valami egészen bensőséges, nem Jánosról van itt szó, hanem Jánoson keresztül, vagy Jánosban az egyházról, és magáról a szűzanyáról. Nem ennyire prózai a dolog, hogy az Úr Jézus a kereszten még gondoskodni akart az édesanyjáról. Nem szokta ő ezeket a dolgokat az utolsó pillanatra hagyni, hanem itt ki akarta fejezni, hogy mindannyiunkról gondoskodik a szűzanya által, akit nekünk édesanyánkul rendel. És ez mint egy végrendelete az Úr Jézusnak, tehát az egyház és Szűz Mária Krisztus szava által van szétválaszthatatlanul összekapcsolva. XII. Pius pápa a körlevelében Az Úr Jézus azt írja, hogy az Úr Jézus már a fogantatása pillanatában az egyház feje volt. És a fő ugye elválaszthatatlan a testtől. Tehát Szűz Mária Jézusnak édesanyja fizikailag, és édesanyja az egyháznak lelkileg. Mint második Éva, anyai szeretetének áldozatát mutatta be a kereszt alatt fiában, Jézus Krisztusban. Na ezen a jogon is az egyház anyja, tehát megszenvedett az egyházért magában Jézus Krisztusban, illetve az ő szenvedését látva lelkét törjárta át. Ehhez hozzávehetjük azt is, hogy ahogyan a gyermek Jézust járni tanította, bevezette az életbe a szűzanya, idilli elképzeléseket tehetünk erről, hát úgy tett az egyházzal is, amikor együtt imádkozott az Úr Jézus föltámadása mennybe menetele után, az apostolokkal pünkösdre várva. Pünkösdöt tartjuk az egyház születésnapjának, már előbb meg lett alapítva az egyház, de igazán életre a Szentlélek keltette. És ennek az újszülöttnek az első lépéseit a boldogságos szűzanya imádsága segítette, kísérte. Tehát a tipegésekben a szűzanya volt mellette, támogatta, míg aztán a Szentlélek hatására az egyház szaladni nem kezdett, és szédületesen nem kezdett terjedni a világon. Tehát minden esetre joggal nevezhetjük a szűzanyát királynőnek, annak ellenére, illetve az egyház édesanyjának, annak ellenére, hogy ilyen fizikai összefüggés nem találunk, annál mélyebb a lelki összefüggés. Na, az előzőekben elmondottak alapján, amit az Úr Jézus a keresztül mondott, mondhatnánk, vagy gondolhatnánk botor módon, oktalan fejjel azt is, hogy Jézus Krisztus elrendelte, hogy az édesanyja valamennyünk édesanyja legyen. Hát itt egy kicsit hozzávehetjük Szent Bernátnak a csodálatos szentbeszédét, ami Szűz Mária törrel átdöfött lelkéről szól, mert hiszen ott azt mondja, hogy milyen tragikus lehetett, hogy az egyszülött fiú, az tökéletesen tiszta és szent Jézus Krisztus helyébe kapja az Úr, a szűzanya ezeket az embereket, a szeplős embereket, a bűnös embereket, a botladozó embereket, a tökéletlen embereket. Hát ez nagyon szép és romantikus költői meglátás, a gyakorlatban egyáltalán nem így van. Mert Szűz Mária önként vállalta az egyház anyaságát is. Tehát itt nem Jézus Krisztus odarendelte, tetszik, nem tetszik, ezentúl ez így lesz, hanem azzal, hogy vállalta Jézus Krisztus világra szülését, vállalta magát az egyházat is, mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban. És nyugodtan mondhatom, hogy ez nem esett nehezére a szűzanyának, hiszen aki szereti a fiút, szereti azt is, aki a fiúhoz tartozik. Márpedig a fiú annyira szeret minket, hogy az életét áldozza értünk. Amennyire a mennyei atya szeret minket, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda. Ilyen módon tehát oktalan gondolat lenne az, hogy Szűz Mária kelletlenül vállalta, hogy az egyház anyja legyen. Teljes szabadsággal és megfontolt döntéssel. Ahogyan kimondta, hogy az Úr szolgáló leánya vagyok, ugyanezzel a szabadsággal vállalta azt is, hogy az egyház édesanyja legyen. Lehet, hogy meg nem gondolta akkor még, hogy mi minden fog következni, de hát szépen sorjában, hiszen azt mondjuk, hogy Szűz Mária hitben előttünk jár, szépen lépegetett ő is, és fejlődött, gazdagodott, ahogyan látta az Úr Jézust, illetve az Úr Jézus művének a kibontakozását. Hát hasonlóképpen történt ez a maga anyaságával kapcsolatosan is. Egyébként az evangéliumban nem véletlenül szerepel, hogy boldog a méh, amely hordozott, és az emlő, amely táplált, kiáltott föl egy asszony. És az Úr Jézus azt mondja, még boldogabbak azok, akik megtartják az Isten szavát, tehát, vagyis akik Jézus Krisztushoz tartoznak. Ilyen módon, tehát ezt az anyai áldást, vagy anyjára, édesanyjára szóló áldást kiterjeszti az Úr Jézus magára az egyházra is. Az egyház is áldott, mert Jézus Krisztus jegyese, és ilyen módon hozzátartozója az Úr Jézusnak. Na, Aquinói Szent Tamás is a lelki Frigyről beszél egyébként. Azt mondja, hogy a megtestesüléssel a fiú nem csak emberi természetet vett magára, hanem ezzel lelki Frigyre is lépett az emberiséggel. Vagyis azzal, hogy ő emberré lett, magát az emberiséget is vállalta, nem csak az emberséget. Mivel az ember részéről is szabad döntést teszi, csak érvényesi ezt a Frigyet, ugye a házasságban mind a két félnek ki kell mondani, hogy igen, feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád. Hát ennél a lelki Frigynél is nem elég csak az, hogy Jézus Krisztus szeret minket, nekünk is ki kell mondani, igen, akarjuk, mi magunk is szeretjük Jézus Krisztust. Na, ezt kérem szépen az egész emberiség nevében maga a szűzanya mondta ki a beleegyezésével. Tehát ott Szűz Mária, mint az emberiség képviselője szerepel, az Úr szolgáló leánya vagyok. Na, ez megint összefügg az Évával való párhuzammal, hát hiszen Éva az élők anyja, mondja a Teremtés könyve, és Szűz Máriát pedig joggal nevezzük a természet fölötti élők anyjának, hiszen Jézus Krisztus és az ő megváltása által ilyen módon a Szűz anya lelki anyánk. Az ő angyalnak adott válaszra mind a fiú emberségét, mind pedig az emberi nem üdvösségét magában foglalta. Így sokkal mélyebb értelmet nyer, hogy a Szűz anya együtt imádkozott az apostolokkal, várva a pünkösd ajándékát. Szűz Mária együtt imádkozik az apostolokkal. Azt hiszem, ezt nem nagyon szokták taglalni a teológusok, pedig hát igazán mély tartalom van ebben is. Az egyház születéséről van szó, és itt találjuk meg igazán az indokot, hogy miért imádkozott a Szűz anya együtt az apostolokkal. Ha föltetszenek ütni a Szentírást, ott csak egyszerűen a megállapítás szerepel. Az ok nem szerepel. Az Szűz Máriát betöltő Szentlélek vezethette őt rá arra a felismerésre, hogy neki ott kell lennie az egyház születésénél, mert hiszen az szervesen összefügg a megváltó születésével, vagyis a megváltással. Az Úr Jézus parancsa, ahogyan ezt az apostolok cselekedetében olvassuk, arra szólt, hogy ne menjetek el apostoloknak, ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg meg nem kapjátok az égből jövő ajándékot. Ott kifejezetten nincs megmondva, hogy milyen ajándékban részesülnek, meglepetés számukra. De ugyanakkor Szent Lukács ott arról is beszél, hogy megválasztják a Mátyást, a 12. apostolt Júdás helyébe, és ott említi, hogy körülbelül 120-an vannak együtt. Ez most nem annyit jelent, hogy ezek állandóan együtt voltak, de már akkorra az egyház kezdeménye, mint egy csírája, már ekkora volt. Ezek között a 12 apostolon kívül, akiknek a nevét felsorolja Szent Lukács leírása, csak a szűzanyát említi név szerint, és ez nem véletlen, hiszen az Úr Jézus az apostolokra építi az egyházat, mint alapkövekre, és a szűzanya pedig ott szerepel, mint az egyház édesanyja, anélkül, hogy ezt Szent Lukács így kimondaná. De nem lehet véletlen, hogy Szűz Máriát külön megemlíti. A többiekről nem tesz említést. És arról sincs szó sehol a leírásban, hogy miért van ott a szűzanya, és imádkozik együtt az apostolokkal. Semmiféle ilyen rendelkezésről nem beszél sem Szent Lukács, sem mások az evangéliumokban, de hát a szűzanya úgy érzi, hogy ott a helye, ahol az apostoloknak van, és ahogyan ők várják az Isten ajándékát, a Szentlélekkel eltelt szűzanya is várja a Szentlélek kiáradását. És ez nem duplikátum, hogy ő most akkor kétszeresen kapja a Szent Lelket, hanem éppen annak a jóváhagyása, hogy igen, Szűz Mária hozzá tartozik az egyházhoz. Elválaszthatatlan az egyház, és a Szentlélek segítségével most már életre kelt, és most már működő egyház. Mivel az egyház nem egy puszta összejövetel, gyülekezet, ahogy ezt szokták mondani, nem, az egyház sokkal több, mint gyülekezet, hiszen ez egy élő, nem pedig mesterséges szerveződés, élő szervezet, ami működik, aminek van hatása, ahova nem tagdíjjal kell belépni, hanem a keresztséggel, vagyis egy lelki elköteleződéssel, és ilyen módon az egyházban nem csak elköteleződés van, hanem az egyház éppen azért, mert tagjai vagyunk, belénk adja, szervezetileg megkapjuk tőle a kegyelmeket, és együtt él velünk az egész egyház. Ha az egyik tagnak fájdalma van, akkor az mindnek fáj. Ha az egyik tagnak öröme van, az mindnek öröm, mondja Szent Pál apostol, illusztrálva, hogy ez egy élő szervezet. Mi tehát a főnek, a teste, titokzatos teste vagyunk. Ilyen módon tehát az élő szervezet egyszer s mind otthont is jelent, valami bensőséges kapcsolatot. Hát ezt elsősorban a szűzanya adhatta meg a kezdő egyháznak, hiszen ő otthont adott a Szentléleknek. Ilyen módon a szűzanya jelenléte a Szentlélek kiáradásánál azt is eredményezi, azt is műveli, hogy maga az egyház is kedves és szeretett otthona legyen a Szentlélek Úristennek. Ahogyan kisfiának igazi otthon teremtett a szűzanya, úgy a fia főművének, az egyháznak az otthonában is kialakította azt, ami szükség volt, a bensőségességet, a bizalmat, az odaadást. Ilyen alapon beszél arról 12. Pius pápa körlevele, így fogalmazva, Mária, aki már előbb volt anyja test szerint a mi fejünknek, vagyis Jézus Krisztusnak, Most lelki anyja lett minden tagjának. Hát kérem szépen, nagybőt nem csak arra szolgál, hogy bűnöktől megszabaduljunk, nem csak arra szolgál, hogy megjavuljunk, hanem arra is, hogy jó gyermekek legyünk. Isten gyermekei, de természetesen magának, Jézus Krisztusnak és az ő édesanyjának gyermekei is. Hát, tessék csak a nagybőjt alatt a szűzanyával is bőségesen foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet. A befejező imádságunkat azokért ajánljuk föl, és itt gondolok magyar szakemberekre is, akik a vízügyben dolgoznak, és a szomjazó vidékeken víz után kutatnak, és ott segítik a vízellátást, hogy az ő munkájuk eredményes legyen, vagyis tudjanak segíteni, nem csak, hogy találjanak vizet, hanem okos megoldásokkal egyre csökkentsék mindazok számát, akiket a szomjhalál veszélyeztet. Ez a befejező imádság Nazianzi Szent Gergely imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. El ne feledkezz rólam, s én se felejtselek téged, Uram, ó hármas fény, bölcsek eszményét. El ne ragadjon engem nagy titkon az ártó, a sötétségnek gyűlölt kapuin át Hádesz mélységére kegyetlenül, aki tört állító tieidnek. Ám távol tartom, tudom én, ha meg nem feledkezel rólam, és ha erőt adsz minden gondolataimnak, és épp úgy szavaimnak is. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.